Említettem, hogy ez egy 19. század képét mutatta ez a falu. Mindenben, a látfedeles házaktól kezdve, a viseletig, hát a kisgyerektől az öregemberig, mindenki viseletbe járt, népviseletbe, az iskolába úgy ült. Így fociztak, a bőszoknyába futottak a tornaórán a lányok. Na most ez megváltozott. Ez a világ eltűnt, nem tudok úgy ilyen krokodilkönnyeket hullatni. Egyszerűen azért, mert mindennek megvan a pozitív és a negatív oldala is. Itt valóban volt egy nagyon értékes kultúra, de én annál még sokkal értékesebbnek tartom az emberi kapcsolatokat, meg a közösséget. Azt siratom. Ez az, amit vesztettek, és ez, amit mi is. Amit nyertek, az az, hogy nagy házokban, egészséges házokban laknak, napfényes házokban laknak, víz van, WC van, villanyvilágítás van, a gyerekeiknek nem kell másfél órát menni a sárba, hogy elérjenek az iskolába.
Az egyik legismertebb magyar fotográfus eddig összesen 16 országban volt önálló kiállítása. Képei a legnagyobb magazinokban is megjelentek világszerte. A munkásságát Magyarországon Magyar Művészetért díjjal, Kossuth díjjal, Pulitzer emlékdíjjal, Prima Primissima díjjal, Hazám díjjal és Magyar Örökség díjjal is elismerték. Legutóbb Budapesten a Várfok galériában volt kiállítása, Hosszú úton címmel, ahol az általa évtizedeken át fotózott romániai falu szék jelenét is bemutatta. Ezekből a munkáiból nemrég azonos címmel fotóalbum is megjelent. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, melynek vendége Kornis Péter fotóművész. Én Horn Gabriella vagyok, jó szórakozást kívánok a műsorhoz. Mikor vette a kezébe az első fényképezőgépet?
Ó, nagyon későn. 1958-ban mondjuk.
Ez azért volt, mert a jogi tanulmányait abba kellett hagynia.
És elhelyezkedtem a fényképész szövetkezetnél. Hát persze segédmunkásnak. Volt egy nagyon jó barátom, a Szikosi Feri, aki aztán a Nemzeti Múzeumnak lett igazgató helyettese, történész volt, és a Feri lelkesen fényképezett, és kölcsön adta a gépét. Ez volt, máig emlékszem, az első gép.
Milyen gép volt?
Egy orosz gép volt, azt hiszem egy Zorki volt, nem akarok hazudni. Azt tudom, hogy a szigeten fényképeztünk egy lányt, és hát ezek voltak az első képek.
Ezután a munka után itt helyezkedett el, ezzel foglalkozott kizárólag?
Azért mentem a fényszéphoz, tehát tulajdonképpen bennem volt egy ilyen, hát elég határozatlan érzés, hogy az én humán érdeklődésemet azt ott ebben a fényképezésben valahogy ott be tudom csatornázni. A fényszöv ott nagyon szerencsés voltam, mert fölvettek segédmunkásnak, de az úgynevezett riportosztályra vettek föl. Mert ott volt munka. Ez a tavasz vége volt, amikor iskolai csoportképeket készítettek nagy számba, amikor laborálni kellett. Sok iskolát fényképeztek, és sok csoportkép született, és sokat akartak eladni, úgyhogy sokat kellett a laborban dolgozni. Az volt a vicc, hogy ez András Üt 38, amit úgy hívtak, hogy a fényszöv riportosztálya. Na most riport igazából nem készült, a klasszikus értelmevet riport. Azért hívták riportosztálynak, mert a fényképész szövetkezet többi telephelyével, üzletével szemben innen kimentek a fotósok. És azért sok felé mentek. Nem csak esküvőket fényképeztünk, meg szövetkezeti közgyűlést, mondjuk azt lehet riportnak is nevezni, de fényképeztünk színházakat, fényképeztünk táncot. Tehát igazából egy rendkívül jó iskola volt.
És a fényszöv után mi volt a következő?
A fényszövnél voltam 3,5 évet, és utána kerültem a Nőklapjához.
És milyen volt, amikor oda került? Milyen volt ott dolgozni?
Hát akkor én már nagyon aktívan dolgoztam. Tehát amikor a fényszövnél az első év után már én a képesportnak külsőzni kezdtem. Az igaz, hogy jelentéktelen eseményeket, sporteseményeket fényképeztem, de minden hétvégén dolgoztam nekik. És a fényszövnél ennek köszönhettem, hogy 1959-ben kollégáim megbetegedtek. Nem volt senki kéznél, és mikor bementem egy reggel, akkor a főnököm azzal fogadott, hogy na gyere öcsém, szedd össze a cuccot, és szaladj ki az operába. Mondom, mit kell csinálni, Béla bátyám? Hát a balettintézetnek van ott főpróbája. Balett? Azt, igen. Béla bátyám, én azt se tudom, hogy a balettet eszik vagy isszák. Nem baj, fiam, te sportot fényképezel, ott is ugrálnak, itt is ugrálnak, erre csináld meg. Na, tulajdonképpen így indult, az egész pályám így indult, ennek köszönhettem.
Mennyire nehéz mozgó dolgot fényképezni? Tehát az volt-e igazság ebben, hogy sportot fényképezően?
Semmi, a világon semmi. Annál kevésbé, mert azokban az években, 59-ről van szó, azokban az években nem a balettet, a színházi fotót is beállítva csinálták a fényképészek. Tehát a keleti évától kezdve mindenki. Ez azt jelentette, hogy amikor eljött a fotópróbának az ideje, akkor kivonultak, nem volt ennyi fotós, pár ült a nézőtéren, és akkor amikor végre lement a felvonás, és akkor a fotósok fölmentek a színpadra, és a segédek, akik a Samesznek hívták, az fogták a lámpát, és a rendező azt mondta a Rutkainak és a Darvas Ivánnak, hogy gyertek most azt, amikor azt mondott, hogy add ide a kulcsot, és akkor beállt a fotós, azt mondja, add ide a kulcsot, puff, azt mondja a fotós, kicsit azt a lámpát közelebb, igen, most még egyszer, igen, add ide a kulcsot, na most képzelje, hogy ez volt a prózai színház. A balett ugyanez volt, hát nem voltak érzékeny filmek. Tehát a balettben, én nekem ez az első napom, amikor megérkeztem az operaházba, én azt se tudtam, hogy engem hogy hívnak, semmit nem csináltam. Visszamentem a fényszöfőz, és mondtam a főnöknek, hogy hát Béla bátyám, holnap lesz az igazi, ez most csak ilyen. Hát jó van, fiam, akkor menj holnap, és másnap reggel én, amikor bementem, odaálltam Lőrinc György elé, Isten nyugosztalja. Ő volt a balettintézet igazgatója, később ő lett az operaházi balettkar igazgatója, és odaálltam elő, egy nagyon szigorú ember volt, és mondtam, hogy jó napot kívánok, tessék, mondom, én a fényszövből jöttem, onnan küldtek fényképezni, én még ilyen soha nem csináltam, de nekem ez nagyon fontos lenne, hogy jó legyen, kérem segítsen. És akkor azt mondta, jó, majd jöjjön, amikor lesz a fotózás, akkor segítünk.
És akkor lement a próba?
Lement a próba, akkor olyan volt, hát volt egy nagy nevű kollégám akkor, és később még nagyobb név lett. Ugyanúgy hívták, mint a Robert Capát, Friedman Endre, egy nagy, legendás magyar fotós volt. Hát ő már nagy név volt, és ő is ott fényképezett, lámpa, minden. És nekem is két lámpám volt, és az egyik még vaku, és dróttal, hosszú kábele. És összegabajodott az idegességtől, ahogy vettem le, és akkor a Friedman Bandi, aki hát nem volt nekem még Bandi, hát így néztem rá, mint egy mesterre, azt mondta, hogy nyugi, majd én segítek. Odaállt kibogozni a kábelt, és azt mondta, hogy nyugi, nekik még fontosabb. Fordul. Nagyon jó barátok is lettünk haláláig. Szerencsém volt, mert szépek lettek a képek, és a fényszöv, mondom, András út 38, frekventált hely, közel az operához, csinált egy kirakatot a képeimből. És hát a Lőrinc mesternek is megtett, hát ott volt a balettintézet szemben az operával, és ez volt ugye ősz, tavasz végén, és amikor ősszel kezdődött az új évad, akkor a Lőrinc mester meghívott, hogy fényképezzem én a balettintézetet, mert készül egy jubileumi könyvük. Uh-huh. Ettől kezdve már oda tartoztam.
És ugye most említette, hogy álló képeket készítettek abszolút a táncosokról is. Ez mikor változott meg?
Hát ez a 60-as évek legelejétől, amikor megjöttek az érzékeny filmek. Tehát amikor már mozgásba meg tudtunk valamit ragadni, amikor olyan, tehát azok az érzékeny filmek, hát egy mai amatőrnek azt mondom, hogy ez 400 asa, hát az rettentő kevés mai szemmel, akkor az sok volt. Uh-huh. És ahhoz még azt egy kicsit meg lehetett emelni, ha belehívtuk, de azzal már lehetett fényképezni.
És akkor ez...
Ha fény volt.
Ja, kellett hozzá megfelelő fény.
Mármint ha a darab világosra volt. Akkoriban világosabbra világítottak, azt kell mondjam, hogy aztán lassan a színpadi fények kicsit sötétebbek lettek.
Milyen érdekes, hogy ez is változott.
Hát mondom azt, hogy minden változott.
És akkor a Balett Intézet után hogy folytatódott a
pályán? Következő, az a Balett Intézetből következett, hogy volt egy évfolyam, a végzős évfolyam, én összebarátkoztam velük, hát fiatal ember voltam, hát persze, hogy barátkoztam, annyi szép lány volt, és amikor ők végeztek, 1961-ben Eck Imre levitte a végzős évfolyamot Pécsre, úgy, ahogy voltak együtt, és ebből lett a pécsi balett. Én pedig mentem velük, és a pécsi balett rendkívül sikeres lett. És hát én fényképeztem őket egy-két évig.
Mi volt a legnehezebb része a balett fényképezésnek, a tánc fényképezésnek?
Hát nem tudom, a tánc, akkor inkább úgy tegye fel a kérdést, hogy a tánc fényképezésbe, mert akkor lépünk egyet elő. Igen, mert legyen. A következő lépés az a néptánc volt, és az sokkal nehezebb, mint a balettet. Tudnék, a balett az pózból pózba átmenő mozgásokból áll. A mozgások mindig egy-egy pózba, minden póz egy kész kép. Annak van egy holdpontja, akkor kell megnyomni a gombot. Tehát a balettben azért nagyon sokkal több minden adva volt. A néptáncban nem, mert ott nincsenek meg ezek a nagyon megcsinált csúcs pillanatokra komponált mozdulatok. Ott egy mozgás sor van. Az nehezebb volt.
Igen, az jut eszembe most laikusként a néptáncról, hogy a látvány az egy, mintha évek sorozata lenne, mozgások sorozat, és milyen nehéz lehet ezt.
Tehát az nehezebb volt.
Egy állóképben megmutatni.
De tulajdonképpen azt is megtanultam, mert az előbb azt nem mondtam el, hogy amikor meghívott a Lőrinc mester, hogy az intézetbe, hogy fényképezzem majd a készülő könyvhöz az intézetet, akkor én odaálltam, és elkezdtem megtanulni, hogy első pozíció, második, harmadik, negyedik, effacé, croisé, és itt a changement, grand changement. Igen, mert abból az ember azért megtanulta, hogy mikor lesz szép a test.
Tehát ismernie kellett a balettet, meg kellett
ismernie. Igen. Na. És a néptáncot utána ugyanígy próbáltam magamnak itt képekre bontani, és képekben ragadni meg a mozgást.
Azért van ez, jól gondolom, hogy a fényképész előre készül a mozdulatra ilyenkor talán?
Én azt hiszem, hogy igen. Azt merem mondani, hogy igen. Nagyon sokszor, hát ugye a balettben is, meg általában a táncban, nagyon sokszor egy-egy mozdulatsor megismételnek. Tehát amit én nem láttam. Tehát ha azért van egy bizonyos rutinom, akkor észreveszem, hogy most csinálják jobbról-balra, most csinálják balról-jobbra, és akkor készen állok rá. Igen.
Említette, hogy a következő lépés már a néptánc fotózása volt. Hogy történt
hát
ez a váltás?
Hát ott megint a Deus Ex Machina. A Balettintézetnek a vizsga előadás képei, ez konkrétan, hogy olyan nevet mondjak, hogy a hallgatók tudják hova kötni, Esztergályos Cilinek az évfolyama. Ugye érthető, hogy mentem velük Pécsre is. Szóval a képek jól sikerültek, nem ezzel az évfolyammal kezdtem én fényképezni, ez a következő évfolyam volt, de ezek már ugye jobbak lettek, és a Muzsika című lap megjelentetett ebből egy sorozatot, címlapot belül, és azt látta meg Novák Ferenc, Tata, akkor még nem volt Tata, aki a Bihari Együttesnek volt vezetője, és a Novák a Biharinak akart egy prospektust csináltatni, ez kellett egy fényképész, és fogta magát, felhívta a Muzsikát, hogy ki ez az ember, mondták, hát ez a fényszövnél dolgozik, nem nálunk van, András út, vala 38. Vág Ferenc fogta magát, és besétált az András út 38-ba, és mondta, hogy jó napot kívánok, Kornis Pétert keresem. Kornis Péter nincs, mert éppen katonai szolgálatát tölti. Mikor lesz? Hát még egy van 3 hónap. De miért keresi? Hát van nekem egy együttesem, a Bihari együttes, és szeretném, hogy fényképezzen. Jó, hát a Kornis még segédmunkás, hát adunk magának egy igazi fényképészt. És akkor Novák megvonta a vállát, és azt mondta, én inkább megvárom. Na, ilyeneken múlik egy élet. Hát megvárt, utána a Biharival kezdtem dolgozni, vele kezdtem, és hát egyébként a Novákkal máig a legjobb barátok vagyunk. Szószoros értelemben.
Említette, hogy nagyon más volt a népi táncot fotózni. Miben volt más?
Vigyázzon, mert sok mesélni valóban.
Örülök, köszönjük, nagyon örülünk, hogy
hát
itt
van. Hát a Novákkal következik, és örömmel mesélem ezt el. A Novák Ferenc együttes, ez a híres, nevezetes Bihari együttes, ma is létezik, de annak idején ez is, mint a legtöbb együttes, szakszervezeti együttes volt. Ez az együttes a helyipar, HVDS-hez tartozott, az a helyipar és városgazdálkodási dolgozók szakszervezete. Ennek óriási jelentősége van a dolog szempontjából. Tudnilik, amikor eljutottunk oda, hogy én már felkészültem a Bihariban a próbák alatt, ugyancsak jegyzetek és így tovább, segítségével, akkor arról volt szó, hogy akkor hol fényképezzünk? És azt mondta, Novák, te elmegyünk, megnézzük az Állami Népi Együttesnek a színpadát, azt ismered? Elmentünk, körülnéztünk, és azt mondja, ez, mondom, ez remek színpad, van tér, mondta, de hát ez borzasztó, ezek a szürke, koszlott függönyök, a háttér van rongyos, mert ez van, piszkosnak néz ki, ez nagyon, ez a képen nem lesz az igazán jó. Mire azt mondta, ez nem probléma, ezt megoldjuk. És megoldotta a fővárosi temetkezési vállalat, amely a HVD szakszervezethez tartozott, bevonta az egész színpadot fekete drapériákkal. Más világ volt, mindenre volt idő.
Hol volt a színpad?
Hát ahol most, ugyanott, ahol a Magyar Állami Népi Együttes a Korvin téren, a Hagyományok háza. Ugyanaz, hatalmas színpad, kiváló lehetőség, jó világítás.
Azt mondta, hogy mindenre volt idő akkoriban.
Mindenre volt idő. A világban, nem csak itt, én később elkezdtem dolgozni, hát az is a Tatán keresztül. Az Amsterdamban volt a Nemzetközi Folklór Táncínház. 19 évig dolgoztam. Az azt jelenti, hogy évben volt 2-3 bemutatójuk, akkor előtte 5-6 héttel kimentem, és megcsináltuk 10 nap alatt a teljes sajtó, fotó anyagot, brosúrára, plakátra, lemezborítóra, kész fotó anyag. Mondjuk, hogy 10 napig voltam, 2 hét, inkább 10 nap, de ez a premier előtt volt 5-6 héttel, és kész volt már minden. Ez 19 évig ment, 1981-től, és a kapcsolatunk vége az lett 99-ben, amit én nem is bántam, hogy az igazgató leült, és írt egy másfél oldalas levelet, hogy borzasztóan sajnálja, és borzasztóan, és remélem, hogy nem sértődöm meg, és nem bánt, de ők nem tudják a premier előtt ennyivel összehozni a kosztümöket, a díszleteket. Ilyen lett egyébként ugyanez a Magyar Állami Operaházban. Hát egy főpróbán néha ugye nem lehetett tudni akkoriban már, hogy valaki egy farmer nadrágba bejött, ez most egy kortárs rendezői koncepció, vagy nem készült el a kosztüm.
A fotónak talán a mai világban, a gyors világban épp az a szerepe, hogy egy kicsit lelassítson, vagy megmutassa azokat a dolgokat, amiket nem veszünk észre, az élet gyors tempója miatt.
Hát lassítani nem lassít. Hát nem lassít, hát mindenki kezibe ott van a telefon és kattintat. Hogy megmutasson? Hát nem tudom. Azt hiszem nagyon sokféle felfogás van a fotográfiában és a fotográfiáról. A fotográfia rendkívül gazdag. Hogy most mi lesz vele, ha jön a mesterséges intelligencia, ezt nem tudom. Tehát ezért én most nem vállalom a felelősséget. Jósolni nem tudok. De azt tudom, hogy ami eddig volt, a fotográfiába. Annak hallatlan jelentősége volt abból a szempontból, hogy valamit megörökített, nem lassított le, de valamit megörökített, valamit, amiről kiderült, hogy már nincs. És az egy csodálatos dolog, hogy valamit meg tudunk mutatni. Most menjünk, a legegyszerűbb dologról beszéljünk. Meg tudjuk mutatni nagymamánkat, aki már nem él. Meg tudjuk mutatni a gyerekünket, milyen volt 5 évesen. De meg tudjuk mutatni most jön az évforduló, június 6-a, a normandiai partra szállást, hála egy Robert Capának, aki egy csodálatos pasas volt. Csodálatos. És megvan, és ránézünk, és egy Spielberg a filmjéhez, a Ryan közlegény megmentéséhez az indító sorokat ezekre építette, a Robert Capa képeire. Tehát valami fantasztikus értéket megragad. Mondom, nagyon sokféle felfogás lett a fotográfiáról, nagyon sok területe van a fotográfiának, nagyon sok újszerű kortárs művészeti törekvés épít a fotográfiára, használja. Tehát különböző módon lehetné ránézni a fotográfiára. Nekem ez olyan alapvető dolog, amit nem győzök hangoztatni, hogy eddig ez volt a megörökítés. És ezért mondtam, hogy ezután mi lesz, azt már nem tudom.
Azt sem tudjuk talán, hogy hogyan fogja az emberiség tárolni a fotókat, ugye, mert korábban papíron történt
hát,
ez.
Ha akarja, tudja tárolni, ha lesz rá energiája. Mert azért lehet tárolni. Hát ez nem egy probléma. Az a kérdés, erre mennyi figyelmet fordítanak. Tehát arra, hogy átmentsék, átírják, ott legyenek azokon a szervereken, vagy a felhőben. Tehát ez amire maga gondol, hol tárolja, hát amikor kattintunk egyet a mobillal, és nem mentjük el, akkor baj lesz. Márpedig ez tényleg tendencia, hogy a fiatalok ebbe gondolkodnak. Mondjuk van nekem 2 unokám, 2 csodálatos lányunokám, akiknek az anyjuk kicsi koruktól kezdve lenyitatta a legszebb képeiket. És mind a kettőnek van egy-egy albuma, és abban ott van 20 éves korokig a kis életük. Az megmarad.
Kicsit térjünk vissza a néptánc fotózáshoz. Kapcsolódott ez a munkája ahhoz, hogy később hetében Romániában fotózott, vagy teljesen független?
Nem függ, ez meghatározta. Megint visszatérünk a Nováktat, kikerülhetetlen. Mint említettem, ott elkezdtünk fényképezni, és hát ebből egy barátság lett. Együtt jártam a táncosokkal, együtt ittunk, együtt szórakoztunk, oda udvaroltam, elárulom, onnan nősültem. És aztán 1967-ben azt mondta a Tata, hogy te nincs kedved eljönni haza Erdélyből, mert ő is onnan volt, és azt mondja, mutatok neked olyat, hogy 2 felé áll a füled. Na most így kerültem Székre. Most jelent meg Székről egy 300 oldalas könyvem, ami akkor kezdődött, 1967 novemberében. Ez egy meghatározó élmény. Na most én széki táncokat láttam itt színpadon, és Széktől 64 kilométerre születtem, Kolozsvárt. Nekem erről fogalmam nem volt. Tehát amit láttam színpadon, az nagyon szép volt, de hát azt elképzelni nem tudtam, hogy ez a valóságban létezik. És akkor megérkeztünk Székre, és kiderült, hogy hát nagyon létezik. Nem csak, hogy ez létezik, hanem az a világ, ami körülvette. Egy majdhogy nem 19. századi faluképet találtam, amikor Székre megérkeztünk. Hát ez indított.
Hogy kezdődött a fotózás akkor ott? Megismerkedett lassan emberekkel?
Hát nem volt ez probléma. Ez ma hangzik így, valóban. A kérdése teljesen jogos. Tehát ha most elmennék ugyanígy, akkor ez egy komoly erőfeszítést igényelne.
Úgy képzeljük ezt el, hogy akkor odament, és hosszabb időre rögtön ott maradt, és akkor így kezdett fotózni, vagy meséljen erről, mi volt?
Ez mondom, mai szemmel, ez egy, és ha ma lenne, akkor ez egy kérdéses dolog lenne, hogy hogyan is kell kezdeni. Ez akkor nem volt kérdés. Rendkívül nyitottak voltak az emberek. Szóval először táncházba mentünk, ahol olyan hangulat fogadott, és olyan olyan látvány, ami lenyűgöző volt. A következő napokban pedig az emberek, hát amerre mentünk, hát szinte berángattak a házaikba. Itattak, etettek, rendkívül nyitottak voltak. Ez egy elszigetelt falu volt, tehát az is részben, hogy itt hát nem nagyon láttak idegent, keveset, a Magyarországról pláne, mondhatnám senkit, akkor még. És a harmadik ok, hogy hát mi Magyarországról jöttünk. És ez egy magyar falu volt, és most is egy magyar falu, egy román környezetben, mezőség. Székről beszélek, igen.
Amikor készítette a fotókat, mindig hosszabb időt töltött ott, vagy?
Hogyne. Még akkor is, amikor már nem lehetett tölteni időt, pontosabban nem lehetett ott aludni, mert jött ez az idióta Ceausescu rendszer, amelyek megtiltotta, hogy itt külföldi állampolgár magánháznál szálljon meg, kivéve első fokú rokonság. És akkor azt csináltam, tehát ez később volt, ez már csak a 70-es években, hogy Kolozsvárt szálltam meg, és onnan mentem ki reggel, és mentem vissza este.
És ezt ellenőrizték is, vagy félt mindenki, hogy bejelentik? Hogy
azt, hát azt, nem nekem lett bajom, őket büntették meg, tehát akikhez mentem.
Hány éven keresztül volt ez, hogy így dolgozott, hogy nem tudott ott?
Hogy nem tudott? Sok. Én úgy emlékszem, hogy 74-ben meghozták már ezt a rendeletet, és hát 89 a forradalomig tartott. Úgyhogy egyébként rémes ország volt. Szóval a Ceausescu diktatúra volt a legostobább és a legbrutálisabb. Egész Kelet-Európát. Magyarország az egy, hát nem lehetett hasonlítani.
De menni mehetett, tehát engedték, beengedték az országba.
Menni lehetett, ha mondjuk például a Moldvába mentünk, ott már figyeltek.
Ez mit jelentett?
Az volt a legkritikusabb, azt nem szerették, kényes pont, mert ott volt ez, hogy magyar, román, múlt, milyen, ez az egész csángó ügy, az egy érzékeny pont volt. Az azt jelentett, hogy jöttek kocsival. Volt olyan, hogy nagyon büszkén egy barátommal voltam, ő vezetett, és leráztuk őket. Azt hittük, hogy húha, és kiderült, hogy ma másnap ott voltak, ott se aludtunk, másnap ott voltak a családnál, megkérdezték, kik voltunk, mik volt, mit kérdeztünk, mit beszéltek, mit akartunk, mit vittünk, mit akartunk venni, minden. Ez egy figyelmeztető dolog volt, szóval be nem vittek, de például hát a Kallós Zoltán, a híres néprajzosnak, átmentünk 80-as évekbe születésnapját megünnepelni. És hát sötétedés után 11-12-kor jöttünk ki, és az utcában fölgyulladtak az autóreflektorok, és semmit nem csináltak, csak jelezték, hogy ott vagyunk.
Melyik településen volt ez?
Ez Kolozsvárt volt.
És Moldvában merre, milyen falvakban jártak?
Hát én Lészped, nekem ott az volt a központi hely, ahova ott volt ismeret, hát ott a Kalus vitt el egyébként, és ez volt az a falu, ahova visszamentem, hát majdnem 40 év után ugyanazt az anyát és fiát fényképeztem, akiket csecsemőként először 73-ban.
Milyen érzés volt visszamenni?
Hát, de voltam én közben, nem akkor mondtam először újra, 90-ben voltam. Nem ezért mentem. Én a Geo magazinnak dolgoztam, a francia Geónak, és csináltam egy riportot a történelmi Moldváról. És akkor én elhatároztam visszamegyek, megkeresem az anyát és a gyereket. Ez egy könyvcímlap volt, plakátcímlap volt, anya a bubájával, egy anya tartja a kis csecsemőjét, és ez volt a kép. És hát végig abban a hiszembe voltam, hogy ez egy kislány, mert a csecsemőként egy kendővel van bekötve, és be is van tekerve egy szövet, egy szoknyába, egy katrincába, ahogy a gyerekeket tartották, a csecsemőket tartották. És akkor visszamentem 90-ben, megtaláltam a bent annál, vittem képet, tehát föl voltam készülve, és akkor mondtam is, hogy van a kislány. Azt mondja, milyen kislány? Hát mondom, a kislány. Azt mondja, nem kislány, az a Józsi. És na mindjárt elküldetett érte, megjelent egy olyan pejhedző állú kamasz. És hogy azt kérdeztem, milyen érzés, nem tudtam eléggé elmondani, hogy ez a kép milyen fontos volt az életemben. Szóval cím, plakát, kiállításaim plakátja volt sokszor. A Múlt Idő című, 4 nyelven megjelent könyvem címlapja volt, szóval nagyon a szívemhez nőtt a kép. És amikor ránéztem a gyerekre, majdnem ilyen apai érzéseim voltak. Hát mindent odaadtam, zseblámpámat, bugylibicskámat, ami nálam volt.
Nagy szeretet, tehát érzett.
Nagyon érdekes érzés volt. Utána aztán, mikor mentem, hát végül amikor a 2008-ban csináltam ezt a képet, 35 év volt pontosan, és 2008-ban ő már nem otthon élt, hanem a városban élt egy asszonnyal, aztán a felesége lehetett, gyerek nem volt, és az, ugye hát már 2008-ban már telefon volt, Ceausescu nem volt, lehetett szervezni, és én előre szerveztem. És mikor megérkeztem, akkor mentem a Bálint annál, azt mondtam, hogy akkor Józsi jön, jön a Józsi. Azt mondta, de fölhívom, hívja föl a Józsit, hogy biztos jöjjön. Na jó, fölhívja. Azt mondta, itt van az úr, hogy akkor jössz-e, ugye? Jössz. Mondom, és mondja meg, hogy szépen öltözzön. Azt mondja, hogyan? Mondom, mintha ünnepre menne. Jó, te Józsi, azt mondja az úr, hogy kosztümbe gyere.
És mi lett? Miben jött?
Megvan a kép. Öltönybe. Meg is van a kép.
Nem erre számított, Péter?
Dehogy nem. Ezt akartam. Pontosan ezt szerettem volna, hogy legyen olyan ünnepélyes, amilyennek én éreztem ezt a pillanatot. Megható volt.
Mennyiben volt más Moldvában fényképezni, mint széken? Vagy ez
nagyon.
Miben volt?
Nagyon más volt. Hát azért széken otthon voltam. Tehát itt azért jó, örültem, hogy meg tudtam csinálni, amit akartam. Mondjuk 73-ban, meg 75-ben, az borzasztó volt. A Kallós meg is írta a könyvében, hogy hát éjjel jöttünk el, hogy nehogy bajuk legyen az embereknek. 2008-ban már nem volt ilyen. Hát 2008-ban azért meg kell mondjam, hogy akkor meg a pópától féltünk, hogy ránk ne úszítsa az embereket.
Tényleg?
Komolyan, igen, mert a magyar ördög nyelve. Bizony. A világ nagyon bonyolult, és az ember sokat jár, utazik, akkor ezt megtanulja, hogy nem olyan egyszerűek a dolgok. Úgyhogy ott ezért kellett óvatosnak lenni. Széken viszont otthon voltam. Széken akkor is otthon voltam, amikor még Ceausescu világ volt. Akkor, amikor megérkeztünk, általában a feleségemmel mentem. Mert a feleségem, mint említettem, táncos volt. Ráadásul mindenütt beöltöztették, beállt, énekelt, táncolt. Nem zavarta a képet. Minden utunkat úgy kezdtük, hogy bementünk Kálmánhoz, a milicistához, széken, és mondtuk, hogy jó napot, Kálmán, megjöttünk, tudja, mi vagyunk a Balogh Marinak a keresztszülei. Hoztunk egy kis ajándékot, és tudjuk, nem alszunk itt, azt mondja, elmennek, ugye, el. Na jó, akkor érezzék jó magukat, aztán menjenek el még idejébe, sötétedéskor, elfogunk. Viszontlátásra. Ezt azért csináltuk, hogy ne legyen baja a családnak. Volt olyan, hogy 3 budapesti gyerek, diákgyerek nem ismerték a komáimat, ellátogattak a székre, és a mi családunk az ott lakik a temető alatt. És a fiúk mondták, hogy fölmennénk a temetőbe, letehetnénk a hátizsákot, és mondták, hogy persze, fölmentek, lejöttek, megkínálták őket egy levessel, megköszönték, és elmentek. Az egész másfél óra volt. 2 nap múlva jött a büntetés, 5000 lejre megbüntették, mert hogy nem jelentették be, hogy külföldi látogatók ott töltöttek náluk egy napot. Na most ezt megspóroltuk a ismerőseinknek, miattam nem lett bajuk.
A mostani kiállításra, ami nemrég zárult a Várfok galériában, arról szólt, hogy mi lett most azokon a helyeken, ahol korábban fotózott. Mi lett széken?
Más világ, a jelen. A jelen, amivel nagyon nehezen nézünk szembe, hogy igen, a mi világunk is megváltozott, csak nem ilyen látványos. Ugye egy fotográfusnak az a változás, az fölkínálta a magas labdát. Tehát azért említettem, hogy ez egy 19. század képét mutatta ez a falu. Mindenben, a látfedeles házaktól kezdve, a viseletig, hát a kisgyerektől az öregemberig, mindenki viseletbe járt, népviseletbe, az iskolába úgy ült, így fociztak, a bőszoknyába futottak a tornaórán a lányok. Na most ez megváltozott. Ez a világ eltűnt, és akik azt a világot ismerték, azok most azokról beszélek, akik látogatók voltak, mert a 70-es évektől elindult egy hihetetlen érdeklődés, és rengeteg turista. Azok elsősorban a kultúrájukat ismerték meg, azokat a táncokat, azokat a dalokat, a zenéket, és azt a szép látványt. Na most persze, hogy azokban marad egy csomó nosztalgia. Elkerülhetetlen. Bennünk is mindig van. Hát a fiatalkorunkra úgy gondolunk vissza, hogy milyen szép volt, pedig hát azért volt gond akkor is. De ez a nosztalgia, ez nagyon meghatározza az egész Erdélyhez viszonyulást, Székhez különösen. Na most az a világ változott meg teljesen. Én évek óta kísérem, és én nem tudok úgy ilyen krokodilkönnyeket hullatni. Egyszerűen azért, mert mindennek megvan a pozitív és a negatív oldala is. Itt valóban volt egy nagyon értékes kultúra, de én annál még sokkal értékesebbnek tartom az emberi kapcsolatokat, meg a közösséget. Azt siratom, azt sajnálom, hogy azok nagyon megrendültek. És nálunk nem. Ez az, amit vesztettek, és ez, amit mi is. Amit nyertek, az, hogy nagy házakban, egészséges házakban laknak, napfényes házakban laknak, víz van, WC van, villanyvilágítás van, a gyerekeiknek nem kell másfél órát menni a sárba, hogy elérjenek az iskolába, és másfél órát vissza, hanem iskolabú gyűjti be a gyerekeket és viszi. Nem akarom tovább folytatni, hát azokban az években, 74-ben az asszonyok sarlóval arattak. Én megkérdeztem most egy profi, akadémikus, mezőgazdász barátomat, hogy ez, hogy van ez, hogy én sarlóval, és azt mondta, te öregem, ez egy borzasztó elmaradott vidék volt, hát borzasztó. Úgyhogy hát Magyarországon nem maradtak sarlóval 74-ben. Ez ott van a Várfu galéria kiállítás, ott volt a kiállításon. Na most ez a munka nincs. Helyette más van. Ugye, hogy csak egyet említsek, ami már nincs, de még 10 évvel ezelőtt nagyon jellemző volt, hogy például itt dolgoztak a széki asszonyok, itt lehetett látni őket, mindig siettek, mindig cipeltek a Pesti utcán. Itt dolgoztak, mint takarítónők, itt dolgoztak, mint bejárónők, mint olyan, és itt azzal foglalatoskodtak, kerestek pénzt, hogy idős emberekre vigyáztak. Na most ez megint egy nagy fordulat volt, hiszen korábban azért hát az országból nem tehették ki a lábukat. De miután határok leomlottak, hál' Istennek, ők kihasználták ezeket a nagyon jó kapcsolataikat. Intelligens emberek, azt kell mondjam, nagyon dolgos, nagyon szorgalmas, és nagyon vág az agyuk.
Pár éve nem láttam ezeket a hölgyeket.
Szóval egyrészt jött a járvány, és a férfiak se jött. És van egy még fontosabb tényező, hogy Kolozsvár virágzik. Nem tudom, hogy járt-e ott. Hát elképesztő gazdasági fellendülés, amit ott látunk, az azt jelenti, hogy építkeznek, tehetősebbek, pénzük van. A férfiak oda járnak, nem ide járnak már dolgozni. Ők előbb abbahagyták, a férfiaknak egyszerűbb bemenni Kolozsvárra reggel, és hazamenni este, és a saját ágyukba alszanak. Az asszonyok ugyanígy bejárnak, és ott takarítanak. Az az életforma, amit éltek a széki asszonyok a 2000-es évek közepén, amire nyugodtan merem mondani, vendégmunkások voltak. Ez megint csak a múlté. Ezt is megörökítettem. Tehát ez is arról szól, hogy itt van egy olyan változás, amely nagyon általános. Hát nem csak ők lettek vendégmunkások, hát a munkaerőnek ez a szabad áramlása, amit az Európai Unióban és Európában történt, hát nem csak a székiek járnak, a lengyelek után a románok adják a vendégmunkás népesség legnagyobb százalékát. Tehát mennyi lengyel ment ki? Nekem ki széken ez sikerült megmutatni, a fényképezőgépnek ez fölkínálta magát a változás. De ez mindannyiukat érintő változás.
Annak idején még láttam a széki hölgyeket itt Budapesten, és sokat gondolkodtam azon, hogy miért viselik ezeket a ruhákat. Azért, mert ezt megszokták, és ez természetes, vagy pedig más oka van. Esetleg egyfajta jelzés, hogy ő nem ide tartozik, vagy megőrizze.
Ez volt természetes, és ezt vetkőzte le a következő generáció. Hiszen a következő generációnak az volt természetes, hogy úgy öltözik, mint mi. Az én keresztlányom még a konfirmálásig viseletbe járt, utána nem. Az ő lakodalma még viseletbe volt, de azóta nem hordja. A húga néha fölveszi ünnepre. Ma keresni kell, hogy még van egy-két olyan néhány mondjuk így lakodalom, nem is lakodalomnak hívják, hanem esküvőnek, amiben még régi viseletbe öltöznek, de a legtöbb már nem.
Láttam, nagyon sokan megnézték a kiállítást a Várfog Galériában, és láttam, Péter többekkel beszélgetett, kísért is barátokat, ismerősöket. Hogy érzi, mi az üzenete ezeknek a képeknek most?
Hát most két kérdés van. Ugye, van azt hiszem, az Duchamp mondta, hogy a képet a néző fejezi be. Ez igaz. És én akármit csinálok, a képnek, a képet nézőnek a fejébe mindig az fog dominálni, ami ő. Tehát az ő saját életéből, tapasztalatéból, világnézetéből, véleményéből alakul ki az, amit ő kiolvas a képemből. Én nyilván szeretnék valami üzenetet eljuttatni, és ez az én üzenetem, ez az, amit én mondtam, hogy itt valamit sikerült megörökíteni, és a megörökítés szól a múltról, és szól egy folyamatról. És ennek a folyamatnak látjuk azt az jelenlegi állását, amiből tudjuk, hogy bizonyos dolgok elvesztek. A közösség elveszik, de ebben magunkra is ismerhetünk.
Köszönöm.
Bizony, nem kell el székre menni. A viseletünk nem változott, az emberi kapcsolataink sokkal lazábbak lettek, mint voltak, sokkal törékenyebbek. Jó lenne, ha ez eszünkbe jutna. A másik oldal pedig az, hogy azért én is azt szeretném, hogy egy egészségesebb, jobb életet éljenek ők is. Azért a sárba menő iskolás lányok nem az, amit az ember visszasírat.
Ez volt a Selfie, amiben Kornis Péter fotóművésszel beszélgettem. Horn Gabriela vagyok, köszönöm a figyelmüket!